Sziasztok! Ez itt a Leadership Fight Club podcast adása a Business Flow 8 csatornáján. Ez itt egyfajta vezetői harcosok klubja, hogy a vezetők Magyarországon se kelljen egyedül küzdjenek. A mai adásban egy nagyon izgalmas beszélgetésünk lesz Olá Tiborral, aki több kalapot is visel az életben. Nem csak ruhaipari vállalkozása van, ami átível a határokon túlra is, hanem életvezetési témában mentorál, tréner és emellett egy keresztény közösségnek a lelkipásztoraként is dolgozik önkéntesen. Ezért nagyon sok izgalmas rálátása van arra, hogy mit is jelent vezetni. Mégpedig egy olyan környezetben, ahol éppen rengeteg problémát kell megoldani. Egy olyan helyzetben került vezetői pozícióba, ahol egy hatalmas, kaotikus, megújulási folyamatnak a közepén kellett elkezdenie menedzselni egy nagyobb csapatot. Lássuk, hogy mit is jelenthetett ez. Tibi, te elég sok kalapot viselsz alapvetően az életben. Az elmúlt több mint egy évtized alatt gyakorlatilag van egy erőteljes nemzetközi vonatkozása projekteknek, dolgoknak, amiben benne vagy. Van egy nagyon erőteljes helyi célzatú dolog, aminek a vezetője vagy, gyakorlatilag benne vagy a vállalkozói életben, a piaci szférában és az egyházi szférában is alapvetően egy vezetőként. És mit jelent ez így a hétköznapokra nézve? Tehát egy héten, meg így mentálisan, mi az, ami benned végbe megy?
Hát most, hogy mondod, hát gondolom, hogy tulajdonképpen mi is megy bennem végbe. Igen, tény, van egy vállalkozásunk, ami tizen pár éve a ruhaiparban tevékenykedik. Közben elindítottunk pár éve egy oktatási céget itt Magyarországon, egy tevékenységet pontosabban, és az egyházi szférában pedig önkéntesként vezetek egy szervezetet itt Magyarországon, ami része egy globális szervezetnek. És tény az, hogy sok alapot hordok egyszerre, meg kellett találnom azt, hogy mi az a pár dolog, ami közös nevező ezekben. És őszintén szólva úgy apostrofálom magam. Elsősorban, ami vagyok, három dolog, férj, másodszorban apa, és harmadik pedig vezető. Ez a három dolog, amiként apostrofálom magam. Ez vagyok én, ezt nem lehet elvenni tőlem. Ha kellek, ha fekszek, ez vagyok, ebből nincs szabad nap. Ez motivál, és ez a közös nevező bármi, amiben csinálok, amit csinálok. Igazából. Úgyhogy na azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a dolgok ne torlódjanak össze az életben. Hogyha férj vagyok, és apa vagyok, és vezető vagyok, én mindig, amikor hazamegyek otthon, akkor úgy megyek haza, hogy leteszek mindent a fejemből, és tudom azt, hogy most ma, hogyha megérkezem a családomhoz, akkor nincs több SMS, nincs több e-mail, nincs több semmi, kinyitom az ajtót, és le fognak rohanni, és amit aznap elértem, akár az egyházi szervezetben, akár a vállalkozásomban, azt elértem, amit pedig aznap nem értem el, azt ma már nem fogom elérni, hanem holnapra fog kerülni. Én azt hiszem, hogy ez a hogyan csinálom a hetet, van egy nagyon fontos alapelvem ezzel kapcsolatban, és ezzel a képpel is ezt illusztráltam. Nem hiszek a balanszban abból a szempontból, hogy próbáljuk meg a dolgokat ellensúlyozni egymással. Ahol vagyok, amiben éppen vagyok, ott próbálok 100%-osan osztatlanul jelen lenni. 100%-osan is osztatlanul. Amikor a feleségemmel vagyok, akkor nincs olyan, hogy beszélj hozzám, és nyomkodom a telefonomat. Mikor családi asztalnál ülünk, nincs telefon. Amikor lelkipásztorként emberekkel foglalkozom, akkor ott nincs az, hogy a fejemben közben ügyfelek járnak, hanem 100%-osan empátia, ahol próbálok foglalkozni az ügyel. Amikor a vízióról beszélgetünk, akkor ott 100%-osan a víziónak adom magam. Amikor ügyfelekkel foglalkozom, akkor fontos, hogy az ügyfél azt érezze, mintha ő lenne az egyetlen ügyfél a cégben. Ez nagyon-nagyon fontos. És azt látom, hogy ha mindenkinek körülöttem ez az élménye, akkor elkezdik tiszteletben tartani az életemnek a többi területét. Hogyha például a magánéletemben az az élmény az embereknek, hogy ők a number van, ott akkor, amikor velük vagyok, és megkapják a dózist, amit szeretnének belőlem, akkor tiszteletben tartják azt, hogy utána menjek, és változtassam meg a világot. Ugyanígy a céges környezetben is. Tehát próbálok mindenhol, ahol éppen ott vagyok, 100%-osan osztatlanul jelen lenni, és aztán az illetők pedig megadja a szabadságot, meg a tiszteletet arra, hogy foglalkozzak a többi dologgal. Hogyha nem érzi azt, hogy meg vagyok osztva fejben.
Melyik az a terület, ahol a legfontosabb a vezetői kalapot viselned? Jelenleg.
Nagyon jó kérdés. Hozzáteszem amúgy, ez a 100%-os jelenlét, ez egy olyan dolog, amit gyakorlok, és ez szemben mindig gyakorolja, és tudatos vezetést igényel, meg önfegyelmet. Ahol leginkább a vezetői kalapot kell viselnem, az egyházi szervezet vezetéssel kapcsolatban jelenleg.
Ha jól tudom, ahogyan átvetted a vezetését ennek a keresztény szervezetnek, egy eléggé nehéz vagy kaotikus helyzetben történt, mint ez. És ha úgy tetszik, ezt a fajta dolgot kellett elkezdeni menedzselni, vagy kihozni az egészet ebből a helyzetből. Tudnál erről mondani 2-3 mondatot?
Azt hiszem, hogy nagyon számított az, hogy miről nem beszéltünk, nem csak az, hogy miről beszéltünk. Óvatosnak kellett lennünk, egy nagyon érzékeny szituáció volt, vezetőként nagyon fontos az, hogy az ember kikkel és mit oszt meg, és hogyan. Tényleg annyira érzékeny volt a helyzet. Emlékszem, volt egyszer egy ilyen megbeszélés az előző, és az a jelenlegi akkori csapattal, és csak referáltam pár dologra, hogy én hogy szeretem csinálni a dolgokat, és annyira érzékeny volt emberileg a helyzet, hogy mindenki kiakadt, és azt hitték, hogy az előző vezetést kritizálom, vagy célozgatok bárkire. Tehát rettenetesen nehéz volt úgy önmagunknak lenni őszintén, mert éreztük azt, hogy még nagy a bizalmatlanság, nagyok az előítéletek, stb. Úgyhogy a kommunikáció az rettenetesen fontos volt, az átláthatóság, az empátia, a sebezhetőség, meghallgatni az embereket őszintén. 15-16 fő körül volt a vezetői csapat, amikor átvettem, és hát kértem segítséget is, amúgy pont a DNA-től, hogy segítsenek nekünk a pár dologban. De például az, amikor meghívtam a DNA-t abban, hogy segítsenek nekünk, akkor én ezt a 15 embert egyesével mindenkit fölhívtam személyesen, és végigbeszéltem velük, de Ádám Évától kezdve, mert ugye a gyanú, az emberi kapcsolatok rákja, ahogy szoktam mondani, egy ilyen érzékeny változás alatt lévő szervezetben még minden gyanús, tudod, kik ők és miért, és részletesen átbeszéltük azt, hogy mit hoz ez a helyzet, hívunk vendégeket, külső segítséget veszünk igénybe, hogy a szervezetet átvisszük a változáson. Ez 16 hosszabb beszélgetés volt, és aztán pedig átláttam azt, hogy ez nem lesz fenntartható, hogyha mindenkire mindent át akarok beszélni, és kiválasztottam 3 embert, akivel igazából így rendszeresen a dolgaimat átbeszélem, akiknek úgymond van súlyuk, meg van tekintélyük, és minden, ami rajtuk keresztül megy, azután tovább tud menni a nagyobb vezetői körön is. Uh-huh. Ami pedig már ott elakad, azt még nem visszük tovább.
Mit mondanál, hogy mi a fő fókusza, vagy célja annak a változásnak, annak az átalakulásnak, vagy megújulásnak, amiben benne vagytok?
A fókusza meg a célja?
Aha.
Azt hiszem az, hogy a szervezetnek a DNS-ét, a megrongálódott DNS-ét, azt kijavítsuk. Védelmezzük azt, ami megmaradt belőle, és amik mi vagyunk, és az, ami pedig kicsit eltűnőben van, az pedig visszahozzuk bele. Ez nagyon-nagyon fontos, mert még mielőtt reprodukcióra kerül a sor, meg akarsz győződni róla, hogy a DNS a helyén van, különben egy rossz DNS-sel reprodukálódik valami, és azt már nagyon macerás kijavítani.
Mi az, amiből összeáll ez a DNS igazából?
Az értékeink, mi az, ami fontos nekünk, tulajdonképpen kik vagyunk és mit akarunk elérni, miért jövünk egyáltalán össze.
Nagyon sok változáson kell átmenedzselni, átvezetni a csapatot, ráadásul ti is, ha úgy tetszik, újak voltatok, vagy
igen,
ezeknek az embereknek a szemében. Ez egy nagyon kaotikusnak, bonyolultnak tűnő környezet alapvetően, ahol ha úgy tetszik, az ember szinte tojásfélyakon lépked egy kicsit, hogy vagy akkor mi az, ami hogyan nem törünk össze túl sok mindent, és hogyan hozunk változást abban a ritmusban, amit az emberek még el tudnak viselni, vagy amit még tudnak követni. Mi volt ebben a fő nehézség az első hónapokban, mondjuk?
Alapvetően a világnak azon a részén, ahol élünk itt Magyarországon, azok a szavak, hogy tekintély, meg hatalom, az egy kicsit problematikus. És az, amit most elmondott neked, az például, hogyha ez egy amerikai podcast lenne, nem kellene elmondanom. De ez egy podcast Magyarországon magyarországi vezetőknek, magyarországi vállalkozóknak és szervezetvezetőinek. Én azt gondolom, hogy a tekintély az nem, azt az élet nem egy pozícióból adja rád. A tekintély abból származik, hogy mit éltél túl. Én ezt látom. Én egy hívő ember vagyok, számomra a Biblia az a hiten kívül egy nagyon-nagyon jó vezetői kézikönyv is. És nagyon tetszik, amikor ott van Pál apostol, ez a szervezet vezető kvázi, aki azt mondja, hogy hát ők is a szervezetvezetői, ők is Istent követik, ők is Krisztust követik, stb. Én is, ők is, én is. És beszél a saját vezetésről, de utána indoklásként elkezdi sorolni azt, hogy mit élt túl. Ezzel indokolja a maga tekintélyét, hogy mit élt túl ideig, és elkezdi sorolni azt a rengeteg nehézséget, amin keresztül ment, és még mindig a víziót szolgálja. Azt hiszem, hogy az embernek tekintélyt, azt nem a pozíciót, hanem az, amit túlél, az ad egyfajta hitelességet. De az emberek, amikor egy vezetőről hallanak egy szervezetben, akkor sokszor ugye a hatalomra gondolnak. A hatalom az azt jelenti, hogy mit tehet meg valaki. Mit tehet meg valaki szervezetvezetőként, te gyakorlatilag majdnem bármit megtehetsz, még föl is oszlathatod a szervezetet, és az emberek tiszta vannak ezzel a hatalommal. Most a probléma az az, hogy a múltunkból fakadóan a hatalom ugye nagyon sokszor visszaélt ezzel, és az emberek emiatt félnek ettől. Mert tudják, hogy a hatalom nagyon sok mindent megtehet, és akár vissza is él vele. És ezt kellett átállítanunk az emberekben, hogy a hatalom természetesen van, lehet használni nagyon jó dologra. Igazából úgymond a hatalmat egy szervezet vezetőjeként azt hiszem, az embernek arra kell redukálni, hogy arra használja, hogy védje a szervezetnek a DNS-ét, megvédje azt, akik vagyunk, és ezzel kapcsolatban hozzon döntéseket. De minden másra azt gondolom, hogy érdemes azzal a belső erővel, azzal a tekintéllyel élni, ami nem a pozíciójából származik, és nem abból, hogy mit tehetnék akár meg, hanem abból származik, hogy mit éltem túl. Mert abban van erő, az az emberek számára perspektívát ad, víziót ad, motiváló, ad nekik reményt a jövőre nézve. Úgyhogy ez nagyon fontos volt arra koncentrálni, hogy ne azzal operáljunk, hogy mit tehetünk meg, és azokat a döntéseket, amik úgymond a hatalomból származnak, amikor te olyan döntéseket, vezetői döntéseket hozol, amivel védelmezed a szervezetedet, és annak az értékeit, azt próbáld meg ne túlságosan, látványosan meghozni ezeket a döntéseket, mert az emberek megijednek tőle, hogy élsz a hatalmaddal. Ezeket óvatosabb beszélgetésekben, a legszűkébb vezetői körben nagyon finoman, szinte észrevehetetlenül kellett megtennünk ezeket a vezetői döntéseket, amikor éltünk a hatalmunkkal, de a beszélgetéseinkben, a vacsorapartikon, a meetingeken, a szervezeti összegyűléseken, ott próbáltunk nem azzal a fajta bármit megteltünkből származó hatalommal, hanem a tekintéllyel élni, ami onnan származik, hogy túlélők vagyunk. Túlélők vagyunk, és ti is túlélők vagytok, és mi túlélők vagyunk együtt, és most tudunk menni valami fele, és az, hogy idáig megvagyunk és túloltunk, ez a bizonyíték annak, hogy van egy jó jövőnk. Aztán szépen lassan, hogyha az ember ezzel a fajta a túlélésből származó, és amúgy ez bármilyen fajta gazdasági válság, azért a cégemmel keresztül mentünk Brexiten, stb. Az embernek az, hogy mit élt túl, az ad tekintélyt igazából, és nem mindegy, hogy hogyan élte túl. És az emberek egy idő után ezt megérzik, ezt látják, ez életszerűvé kezd válni. Mandela egy másik nagyon-nagyon jó példa. Amikor kijött a börtönből, neki lett hatalma, de mégis a tekintélyével operál. Egy nagyon nagy különbség. És amikor az emberek ezt kezdik átérezni, akkor már nem félnek a hatalomtól sem annyira, mert tudják azt, hogy benned a túlélés és az évek, amin keresztül mentél, már annyira letisztított dolgokat, hogy úgymond a hatalmat, azt te abszolút csak a legszükségesebb dolgokra fogod használni, ami a szervezet DNS-ének a megőrzése.
Azt mondtad az előbb, hogy a világnak ezen a felén, és ebben abszolút egyetértek, alapvetően kulturálisan sokkal jobban hozzá van szokva az átlagember egy autokratikusabb, paternalisztikusabb vezetői stílushoz, ami jobban függ végül a vezetői egyénnek az indítékaitól, hogy mi lesz az eredménye. És sokan megígették magukat ebben, vagy rossz tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban, és akkor itt vagy, megérkezel egy olyan helyzetbe, ahol változást kell lemenedzselni, ahol egy megújuláson kell átvinni gyakorlatilag embereket, ráadásul egy olyan környezetben, ahol a pénz az annyira nem tényező.
Igen.
Tehát nagyjából önkéntesek azok, akik jelen vannak, ezért nem is mondhatod azt, hogy ha nem jössz jövő héten, vagy nem vagy itt, akkor nem kapsz fizetést. Tehát valódi vezetői képességekkel kell valahogyan ezt a dolgot lemenedzselni.
Hát más nincs, ez tény, igen.
Egy mindeközben próbálod újra definiálni azt, hogy mit is jelent a tekintély, a hatalom vagy a vezetés magában. És alapvetően ugye egy ilyen szolgálói vezetői mentalitás, egy felhatalmazó vezetői mentalitás, a sokkal kevésbé próbál kontrollálni. De közben egy megújuláson próbálnád átvinni az embereket. Mm. Nem tudom, hogy csak én érzek-e itt ellentmondást, vagy extra nehézséget ebben az egészben, hogy ezt a kettőt egyszerre véghez vinni, radikálisan megváltoztatni egy szervezetet, ha úgy tetszik, és közben sokkal kevésbé direkt módon vezetni, az egy nagyon nehéz helyzet tud lenni.
Nem, hogy tud lenni, hanem az. Én őszintén szólva azt gondolom, hogy a vezetőknek a dolga a dolgokat egyszerűsíteni, és embereket összehozni, embereket egyesíteni. Én emlékszem, amikor átvettük a szervezetet, és rettenetesen bonyolult folyamatokról beszélt nekünk az előző vezetés is, meg az egész átadás az olyan volt, hogy kaptunk egy ilyen bonyolult dolgot, és én bonyolultan magyaráztak el dolgokat, ami az előző gondolkodásmódból jött. Én meg úgy voltam, hogy atyaék, hogyha ez jelenti, azt vezeti ezt a szervezetet, akkor én ezt nem fogom csinálni, ez nem az én dolgom. És emlékszem, aztán félrevonultunk a párommal, elmentünk egy helyre vacsorázni, és jó volt átgondolni, hogy azt, amit én magam is vezetőktől tanultam, hogy mi azért vagyunk, hogy egyesítsünk embereket, és egyszerűsítsünk dolgokat. Egy picit számomra ez olyan egy ilyen helyzet vezetőként, mint hogyha te egy helikopterben ülnél, és látnál egy baromi nagy katasztrófát lent a földön, a groundon történni. És azt látod, hogy történt egy nagyon nagy tömegbaleset, tömegszerencsétlenség. Két dolgot kell egyszerre látnod vezetőként. Az egyik, látnod kell azt, hogy mi történt, át kell látnod azt, hogy tulajdonképpen mi zólt lent, a másik pedig azonnal ki kell szúrnod, hogy melyik a legsürgősebb eset, amelyikhez le kell ereszkedni a helikopterrel. Ezt egyszerre kell csinálni, és nem szabad a szemedet sosem levenni az egyikről sem. Amit ugye Maxwell, amit DNA, akitől mi is tanultunk, képviselnek, az embereket nem érdekel, hogy mit mondasz, amíg nem érzik a törődést. Ugye? És ahogy én csináltam, az az volt, hogy fontos volt leszállnom a helikopterrel az egyes emberhez, akin úgy láttam, hogy a legsürgősebb, ellátni a sebeit, érezze a törődést, őszintén az empátiát, a sebezhetőséget, a kölcsönösséget. Ugyanakkor pedig a platformról, amikor az ember visszaszáll a helikopterre, és megint megnézi azt, hogy mizu, beszéljen a vízióról a legtapinthatóbb és érzékelhető módon egyszerre. És amikor az ember megérzi, az egyszerű ember megérzi ezt a törődést, és azt, hogy ő neki helye és része lehet ebben a vízióban, az elkezdi motiválni. Onnantól kezdve a dolog az az, hogy fog a kettő összekötődni. Az egyszerű ember, aki megtapasztalta a törődést, azzal a vízióval, akivel kommunikálsz, amit kommunikálsz az emberek felé. Igazából utána már csak ez a dolgod.
Minden egyes vezető váltás vagy változáskor elkerülhetetlen az, mivel az emberek általában azért, hogyha csatlakoznak valamihez, vagy beszállnak valamilyen vállalkozásba, szervezetbe, akkor egy bizonyos szinten a vezetőhöz is szállnak be. Tehát minden ilyen váltáskor szinte elkerülhetetlen, hogy valamilyen fluktuáció ne legyen. Tehát, hogy emberek, a személyi változások, azok nem csak így a csúcson történnek meg, ilyenkor tipikusan, hanem nagyon sokan úgy érzik, hogy ez már nem feltétlen az, amire ők egyszer igent mondtak, és ezek teljesen természetes folyamatok. Mégis mindenek a közepében, mikor éppen egy ilyen kaotikus helyzetben vagy, akkor hogyan tudod fenntartani az embereknek a motivációját, az elkötelezettségét, miközben ennyi személyi változás is történik?
Egy szervezetet két dolog tart mozgásban. Vagy egy karizmatikus vezető, vagy a vízió. Van, hogy mindkettő megvan. Én személy szerint nem tartom magamat egy karizmatikus vezetőnek. Tudok karizmatikus módon előadni, de ez még nem tesz karizmatikus vezetővé. Én a víziónak az erejét használom, és a személyes törődést az egyes emberrel. Igazából. A fluktuáció, hát az van, hát az volt. Teljesen lecserélődött társaságnak a nagy része nálunk is. Alapból az az igazság, hogy azért megint csak egy picit a világnak ezen a részén, az embereknek a döntéshozásában, amikor hogyha csinálnak egy kördiagramot abban, hogy az egyes ember mi alapján hoz döntést, a világnak ezen a részén egy jóval nagyobb százalékot foglal a kördiagramban az, hogy a körülöttem lévő pár ember hogy döntött. Ez nagyobb mértékben meghatározza az egyének a döntését, a körülöttem lévőknek a döntései.
Egy ilyen mikrotársadalom.
Megszondázom a környezetemet egy picit, és utána segít nekem abban, hogy én magam döntést hozzak, és jellemzően azért gravitálok a többiekhez. Más helyeken a világban ez nem feltétlenül van ennyire így. Ennek is megvannak az okai természetesen, visszamenőleg. De ez meg egy olyan dolog, hogy ezzel számolni kell. Ezzel számolni kell, és el kell fogadni azt, hogy ilyen pályán játszunk, és ez igenis számít az embereknek, hogy mit tesz a másik. Abszolút, de nem szabad engedni azt, hogy a vízió emiatt csorbuljon. Igazából. Ja.
Tehát akkor, ha jól értem, az, amit tudsz tenni, az, hogy a víziót teszed újra és újra előtérbe.
Igen. Igen, igazából ezt az ember ezt teszi előtérbe. Nagyon-nagyon kevés dolog van, amit csak a szervezet vezetője tud megtenni. Uh-huh. Igazából. Őszintén szólva még más vezetőket fölvenni, még ez is delegálható. Uh-huh. És amikor arra gondolok, hogy tulajdonképpen mi az a dolog, amit nem tud más megcsinálni, akkor szinte minden, ami eszembe jut, az olyan, hogy tulajdonképpen ezt még más is meg tudná csinálni. Ugye azt, hogy szervezet eléri azt a fajta szintet. Viszont egyetlen dolog van, amit nem tud helyettem senki megcsinálni, ez pedig a víziónak a kommunikálása az emberek felé folyamatosan, és elősegíteni azokat a folyamatokat, amik az értékeket megtartják, és a víziót megtartják a szervezetben. Ezt helyettem senki nem tudja elvégezni, és vezetőként talán ez egy nagyon nagy kihívás, hogy az ember egyre jobb legyen a vízió kommunikálásában, és ebben fejlődni, és ebben növekedni az értékek kommunikálásában. Ez nagyon-nagyon fontos. És ez valami, amit a vezető helyett soha senki nem tud megcsinálni.
És azt hogyan tudod egy olyan környezetben csinálni, hogy éppen ez is potenciálisan változás alatt van?
Uh-huh. Az egésznek a lényege az igazából soha nem változott. Az egésznek a lényege az igazából soha nem változott, és én azt hiszem, hogy egy szervezet esetében az, hogyha elindul a belterjesség, és a dolog elkezd belső fókuszúvá válni, és körkörössé válni, és minden, amit átélünk együtt, mint szervezet, mint önkéntes csapat, az csak hát arról szól, hogy úgymond én legyek minél fényesebb, minél jobban csiszolt, minél cizelláltabb a szervezetem belül, de minden cél nélkül ez belterjesség. És amit próbálunk csinálni az, hogy ebből kihozni a szervezetet, és hogyha ideig lecsupaszítjuk a dolgot, hogy minden, amit kapunk, minden, amink van, az valamilyen céllal van, valamilyen céllal történik, akkor őszintén szólva az már fél siker. Minden olyan dolog, amit átélünk, amivel cizelláltabbá válunk, annak egy célja van. Az egy céllal van, és megtörtént sokszor ebben a kultúrában azt, hogy tudod, ez valami, hogy van az egyiknek egy vakolókanál, a másiknak egy ásó, és akkor már egyre jobban tökéletesedő vannak ezek az eszközök, de soha nem túlunk bele a földbe velük. Érted? És azt gondolom, hogy ha egyáltalán elkezdjük megszokni azt, hogy ezek arra valók, hogy dolgozzunk velük, akkor az már visszatérés valahol az eredeti céljához és az elhívásához a szervezetnek.
Én azt gondolom, hogy minden egyes vezetőnek úgy általában, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szervezetről vagy üzletről van szó, kihívás az, hogy hogyan tudjuk az embereket, akik ott vannak körülöttünk, valahogy, ha úgy tetszik, önmagukból kifelé fordítani, tehát legalábbis a fókusz, tehát hogy a saját igények, a saját elvárások helyett valahogy egy nagyobb képet tudjunk láttatni velük, hogy valójában mi is történik. Így sose felejtem el, amikor beszálltam, mikor hazaérkeztünk a feleségemmel egy hosszabb külföldi út után, és egy rokon gyakorlatilag megkért, hogy segítsek be egy kis vendéglátóipari munkába. Teljesen lenyűgözött engem, hogy az átlag munkás az mennyire nincsen tisztában azzal, hogy valójában kitől kapja a fizetését. Hogy valójában az a vendég ott a másik oldalon, az a vendég lesz a garancia arra, hogy a főnök, ha úgy tetszik, szét tudja osztani a pénzt a nap végén, vagy a hónapnak a végén. Tehát az a fajta munka, hogy az embereket, ha úgy tetszik, a saját belterjességünkből, a saját szűklátókorú igényekből egy kicsit ki tudjuk mozdítani, és láttatni azt, hogy valójában mi is történik körülöttünk, valójában mi is a célja mindannak, ami történik, milyen fajta nagyobb ügy, nagyobb cél, nagyobb kép az, aminek a részei vagyunk. Az egy abszolút kihívás bárki számára, aki vezet. Milyen eszközeink vannak igazán erre? Mi az, amit tudunk tenni, azon túl, hogy felfestjük ezt a víziót? Hogyan tudjuk ezt a dolgot, ezt a jövőképet, ezt, ahogy tetszik, bedolgozni az emberek gondolkodás módjába?
Azt hiszem, hogy ünnepelni kell a kis győzelmeket, ez nagyon fontos. Ünnepelni kell a kis győzelmeket. Az embernek, főleg egy ilyen krízis helyzetben szüksége van azonnali és gyors sikerélményekre. Én amikor embereket például arra tanítok, hogy adósság, ledolgozás, akkor mindig azt szoktam mondani, van egy ilyenfajta tevékenységem, mindig azt szoktam mondani, hogy ha van 10 adósságod, akkor az első célod az legyen, hogy gyorsan a legkisebbet kifizeted, mert mentálisan az agy ugye nem tesz különbséget, ő azt látja, hogy 10 adósságom van, és most már csak 9. Szükséged van arra, hogy gyors győzelmeket tegyél minél gyorsabban, és amikor az ember megérti azt, hogy wow, ez tennapig volt egy nagy traumánk, és most már el is értünk valamit, elértünk egy gyors győzelmet, valami kis célt betöltöttünk, és ebben részem volt nekem, és számított az a rész, amit én beletettem. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon segít abban. Az embereknek mindig ez az első kérdése, hogy jó rendben van, fölfestesz egy hatalmas víziót, de hát ez annyira grandiózus, annyira nagy, azt se tudom, és én pedig hogy hol kezdjek bele? Én pedig itt a talajon, a földszinten küzdök a kis saját dolgaimmal. És ezért fontos az, hogy személyes törődéssel belesegíteni embereket gyorsabb kis győzelembe, ünnepelni azt a kis győzelmet. Uh-huh. És aztán felfesteni a következő lépést. Nálunk az egyik érték a szervezetünkben az a felhatalmazás. Uh-huh. És én azt mondtam a srácoknak, hogy figyeljetek, a felhatalmazó vezetés az nem csak azt jelenti, hogy vannak vezetőim, akik titulusokkal vannak, és őket felhatalmazom arra, hogy figyeljetek, nálunk bárki beszélhet a színpadon. Mondjuk ez lehetne ebben a pozíció alapú gondolkozásban egy tudod, hogy na oké, akkor én upgrade-elhetem magam, mint vezető, eddig csak sima vezető voltam, most pedig beszélek a színpadon. És elmagyaráztam nekik, hogy a felhatalmazó vezetés az egy életforma. És a felhatalmazó vezetés az minden egyes emberre vonatkozik a közösségben, abban is, aki 10 éve itt van, és tényleges vezető, és arra is vonatkozik, aki most lépett be az ajtón. A kérdés csak ez, hogy arra, aki most lépett be az ajtón, éppen egy válófélben lévő, szétesett életű valaki, az ő számára mi a következő lépés, amire én fel tudom őt hatalmazni, és lehet, hogy ő azt hiszi, hogy neki arra nincs hatalma, neki arra nincs lehetősége, ő attól el van zárva, az élet megfosztotta tőle. Belép az ajtón, én pedig fel tudom hatalmazni. Figyelj, gondoltál, hogy ezt csinálod? Meg tudod tenni? Ki tudsz jönni abból az abúzus kapcsolatból? El tudsz menni egy munkainterjúra egy olyan helyre, ahol nem is gondoltad volna? Ez felhatalmazó vezetés. És fontos, hogy a szervezetben mindenki gondoljon arra, hogy az az ember, akivel találkozom, akivel beszélgetem, lehet, hogy életében először van itt, mire tudom őt felhatalmazni? Ez kiüti azt, hogy egyrészt az embereknek ad egyfajta tekintélyt, felelősséget, másrészt pedig kiveszi az emberből ezt a pozicionalista gondolkozást, ami megint csak ugye a hatalomnak ez a Stockholm szindrómája, tudod? Mert félünk a hatalomtól, ugyanakkor annyira vágyunk rá, pont azért, hogy megvédjük magunkat, mielőtt be akarunk mi is kerülni a pixisbe, ugye, hogy bántson minket, mert akkor védve vagyunk. De hogyha az embereket hozzásegíted a valódi tekintélyhez, és kiveszed a fejükből a hatalomnak ezt a Stockholm szindrómáját, akkor jön az, hogy na oké, én fel tudok hatalmazni bárkit. Szenzációs. És hatalmam van felhatalmazni bárkit. Arra, hogy vezessen a saját életében. Ez, hogy ennek az ízét próbálod igazából átadni az embereknek egy ilyen szervezetben. És ez egy olyan keresztdimenzió, ami elveszi a diskurzust, mert a diskurzus folyamatosan egy tenger mentén zajlik. Ugye hatalom, ő már benne van, ő még nincs. Oké, én viszont benne vagyok, tudod, ennek a tengernek a mentén zajlik. Ő benne van a teamben? Nem, nincs benne. Ott volt a meetingen? Nem volt ott a meetingen. Ezek mindig tudnak okozni egy ilyen paralízist az emberekben. Ő még nem volt itt, ő még nem volt ott, stb. De hogyha az egész ráállítasz egy merőleges tengelyt, és a tényleges, valódi felhatalmazó vezetésnek a tengelyt adod rá, teljesen mindegy, hogy ott voltál a meetingen, vagy nem, abból a szempontból, hogy fel tudsz hatalmazni bárkit arra, hogy az életében megtegye a következő lépést, és vezessen a saját életében. Hirtelen, wow, oké. Ennek a paralízise, tudod, hogy ki milyen badge-et, meg jelvényt hord, kezd lemenni az emberekről. Most minden, amiről beszélek, ez nem bonyolult, viszont nehéz. Tehát ez nem egy bonyolult feladat, de nehéz. A kihívás egyszerűen tartani nehéz, és amúgy maratoni dolog. Tehát ez nem egy sprint, amiről szó van egyáltalán. Ez egy hosszú távú munka.
Mi van esetleg az a fő tanulság így a végére? Vagy tanács, amit mondál olyan vezetőknek, akik kapnak egy helyzetet, ahol káosz van. Ha úgy tetszik, akár egy rossz helyzetben lévő csapatnak a vezetésére bízzák meg őket. Vagy olyan helyzetbe léptetik elő őket, ahol igazából a problémáknak a megoldását várják elsősorban, hogy végre valaki rendet tegyen. Mi volna az a tanulság, ami ebbe az elmúlt egy-másfél évben, amin keresztül mentetek, vagy tanács, amit tudnál ilyen vezetőknek adni?
Az egyik tanács, amit tudok adni, hogy keresd meg a túlélőket, akiknek van súlyuk. Súly alatt azt értem, amúgy, mert egy ilyen krízis helyzetben mindig történik egy baromi nagy rostálás. Megint. Egy nagyon nagy rostálás. A Bibliában a rostálás az nem úgy történik, mint hogy mi elképzeljük, hogy ilyen szitán csinálták. Úgy csinálták, hogy feldobták a levegőbe, ugye, és a nehezebb magok azok visszahullottak, és a pejvát meg a szél elvitte. Ez volt a rostálás. Tehát a könnyű súlyú embereket úgymond, azokat a szél elviszi a szervezetből magával. Ez a rostálás lényege. De ezt nem te csinálod, ezt a szél csinálja. A nehezebb súlyok pedig visszaesnek, és meg kell keresned a túlélők között azt a pár embert, aki a legnehezebb, akinek úgymond a leginkább van tekintélye a túlélés véget, és velük minél inkább szövetséget formálni egy őszinte sebezhető helyzetben, mert ők viszont nyitottak, és ők várják azt, hogy merre megyünk tovább. Minden szervezetben van három réteg, van egy erős pozitív réteg, de ez vékony, akik mindig az innovációra várnak, a vízióra várnak, arra, hogy több dolgot elérjünk. Van egy vékony, nagyon negatív réteg, ugye? És van egy semleges, nagyon széles középső réteg, aki még hezitál, hogy ők a negatívhoz vagy a pozitívhoz akarnak-e csatlakozni, és értük megy a harc, ugye? Na most, hogyha az ember elkezd a negatívokra fókuszálva dolgozni, hogy őket győzködje, tudod?
Harcolni
negatív, hogy
aktív emberek.
Igen, hogy megváltoztassa őket, akkor ezzel két dolgot ér el, felhívja a figyelmét mindenkinek arra, hogy vannak negatív emberek. A másik, ami még rosszabb, hogy demotiválja a pozitívakat, mert a pozitívakat meg ez nem érdekli, ők már mennének tovább. Úgyhogy ezzel a pár úgymond súlyos, nehéz emberrel kell leülni, és velük kell szövetséget formálni minél előbb, amikor csak teheted. Ez is, a mi esetünkben ez, mire ez egyáltalán előkerült, tehát ez is volt vagy fél egy év, mire azt tudom mondani, hogy ezek rendeződtek, ezek a partvonalak. Emberekből vagyunk, érted? És amit én megváltoztattam például a vezetésemben az elmúlt egy évben, az volt, hogy a feltételezésekből leadtam. Úgy ülök le a legtöbb emberrel, a pár nehéz emberen kívül, hogy az elvárásaim és a feltételezéseim azok nullák, és várom, hogy ő, amikor elkezd beszélni, ő skálázza be azt, hogy mire számíthatok vele kapcsolatban. És így minden alkalommal pozitívan csalódok, mert találok mondjuk egy 4-es fajta elkötelezettséget. És azt mondom, hogy jó, rendben van, te most kommunikáltál felem egy 4-es, ezt nem így mondom neki, de belül ez zajlik, akkor egy 4-esről fogok indítani, de nem ülök le vele egy 6-osról kezdve, hanem várom, hogy még akkor is, hogyha már vele dolgozok fél éve, megmondom őszintén, mert közben neki munkája van, élete van, problémája barátnőjével, stb. Stb. Ugye? És ezek a számok úgy változhatnak, vagy esetleg felhívta egy negatív rétegből valaki, ami mindig nagyon kedves és jól szervezett dolog tud lenni. Igen. Úgyhogy ez egy másik fontos dolog. Én a vezetői stílusomban a legnagyobb káosz esetén is arra koncentráltam, hogy 3 dolog jellemezzen. Az egyik az, hogy informatív legyek, és volt egy vezetői csetünk, és a legkisebb dolgokat is beírtam nekik, érteni. A srácok, nekem azt senki nem fogja mondani, hogy nem mondtam, hogy mi van. És mentek folyamatosan az update-ek. Tehát, hogy legyen informatív, legyen kapcsolati, őszinte és kapcsolati. Az első krízis fél évben ez azt jelenti, hogy mi csak hallgattunk. Senki nem volt itt, az embereknek nem volt kapacitása hallgatni ránk, mi hallgattuk őket, ugye? A harmadik pedig az, hogy jól szervezett legyen a vezetési stílusunk. Mind a 3-an dolgozom, abszolút, és ugye én önkéntesként vagyok ebben a dologban, és ezt nem is tervezünk különösebben változtatni. Tehát nekem összhangba kell hoznom a munkával, a vállalkozásommal, a család életemmel, de az, hogy informatív legyen, az, hogy jól szervezett legyen, és az, hogy kapcsolati legyen, ez jellemezi a vezetési stílusomat, és ne induljak ki feltételezésekből soha. Ez erre a legnagyobb káosz közepette is törekedtem, és próbáltam törekedni, de ugye ez olyan dolog, hogy kívülről ránézve ezekre a meetingekre, ott akkor egy nagy káosz láttál, de én belül tudtam azt, hogy egy csontváznak a mentén építkezünk a húst rá, és az a csontváz az az, hogy a dolog legyen szervezett, informatív és kapcsolati. Valószínűleg ők akkor nem ezt élték át, de egy idővel az aztán megtermi a gyümölcsét, és emberek kezdik látni ezeket az értékeket. Jó, rendben van. Azért informálva vagyok, azért kapcsolati a dolog, és azért alakul valamilyen fajta szervezettség a dolognak. De a káoszban ezt ott senki nem látja még egyáltalán.
A káoszban alig tudjuk, hogy mi történik igazán.
Nem. De ez pár dolog, amihez próbáltuk tartani magunkat.
Majdszerű. Nagyon köszönöm az őszintességedet, meg hogy így beengedtél minket ebbe a kaotikus megújulás közbeni állapotba. Kívánom, hogy ez rengeteg kitartásod legyen, nagyon sok segítség az égből, és csak így tovább.
Köszönöm szépen, Dávid.
Ez volt a Leadership Fight Club podcast adása itt a Business Flow 8 csatornáján. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, találkozunk jövő hónapban.